prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Rendkívül erős évet zárt a DH Group 2025-ben, amit főként a kamatszintek csökkenése és a magyarországi lakossági állami támogatások segítettek, de hát van a portfóliónak egy jelentős külföldi része is. Itt van a stúdióban Schilling Dániel, a DH Group gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja. Üdvözöllek, szervusz!
Szia, Dobi! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Frissen tettétek közzé a 2025-re vonatkozó tényszámokat. Hogy látta a menedzsment az elmúlt évet, illetve az utolsó negyed évet?
Valóban rendkívül erős évet zártunk. Sose volt még ilyen erőse a Q4, se pedig az egész év. A negyedik negyed évben 28%-kal nőtt a bevételünk, 66%-kal emelkedett a tisztított core EBITDA-nk, és több mint kétszeresére nőtt az adózott eredmény. Ugye ezzel éves szinten 49 milliárd forintos árbevételt értünk el, 7,5 milliárd forintos tisztított EBITDA-t és 4,5 milliárd forintos tisztított adózott eredményt. Úgyhogy ezzel mindenképpen elégedettek vagyunk, minden menedzsment várakozást túl teljesítettünk, amit az év elején megfogalmaztunk, és egy olyan helyzetben várjuk a 2026-os évet, hogy ez a rekord eredmény, ez nem egyedi volt, erről a szintről látunk további növekedési lehetőséget. Talán az ugrás az már nem lesz akkora, mint amit idén hozni tudtunk, de továbbra is látunk még a cég előtt organikus és inorganikus növekedési potenciált.
Mielőtt elmélyednénk az idei évi kilátásokban, egy kicsit boncolgassuk még a 2025-ös évet. Hogyan teljesítettek azok a fókuszpiacok, ahol már erőteljes jelenléttel rendelkeztek? Itt milyen tendenciákat lehetett látni?
Ugye, ahogy mondtad is a bevezetőben, a tavalyi évet elég erősen meghatározta a kamatszinteknek a mérséklődése. Ugye ez alapvetően mind a három piacunkat jellemezte. A magyar piac ilyen szempontból egy speciális helyzetben volt, tehát a kamatszintek csökkenésének egy jelentős eleme volt az, hogy az év közepén bejelentésre került az Otthonstart program, ami egy nagyon érdekes dinamikát hozott az ingatlan és hitelpiacon itt az év második felében. Mindenképpen segítette a piacot, eltérő ütemben ugye az ingatlan piacot a harmadik negyed évben nyomta meg leginkább, míg a hitelpiacra, mint a bejelentést követően augusztus-szeptemberben inkább egy ilyen fékező hatást gyakorolt, majd utána az utolsó negyed év lett kimondottan erős, ugye mire az ingatlan vásárlásokat követően a banki hiteligénylések átfutnak, és tényleges hitelfolyósítások lesznek belőle, ez Q4-re jött be, de ennek mindenképpen volt egy nagyon erős hatása a piacra. Hogyha előre tekintünk, akkor ez az OSP-nek a hatása, ez továbbra is megvan, tehát a kezdeti hajrá hangulat az már csillapodott, de még így is közel 90%-os növekedést látunk a hitelpiacon az év elején a tavalyi évhez képest, tehát mindenképpen van egy erőteljes további hitelezési konjunktúra. Az ingatlan piacban meg inkább a mérséklődés látszik jelenleg, ugyanakkor azt várjuk, hogy az év egészében lesz egy stabil, talán a tavalyi szinthez képest egy alacsonyabb tempó, viszont mindenképpen egy jó piacra számítunk.
Határozottan élénkült az új lakás építési piac. Volt tapasztalatotok ezzel kapcsolatban, hiszen ti magatok is részt vettetek új beruházásban a Forest Hill különböző szakaszai kapcsán. Hogy látjátok most ezt a szegmást, és ennek milyen hatása lehet egyébként a teljes ingatlanpiacra?
Igen, az új építésű ingatlan piacon az Otthonstart programnak volt egy pozitív hatása, tehát felszívta azokat a lakásokat, amik elérhetőek voltak. Nyilván ez segítette a mi esetünkben is a Forest Hill projekt lakásainak az értékesítését. Talán két lakásunk van, ami jelenleg nincs még eladva. Ugye az új építésű piac fejlődése szempontjából szerintem a legfontosabb az, hogy hosszú távon milyen kiszámíthatóság van. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy beruházó most el tudjon kezdeni fejleszteni egy projektet, ahhoz nem azt kell tudnia, hogy most milyen programok érhetők el, hanem azt kell tudnia, hogy ő majd 2-3 év múlva hogyan fogja tudni eladni az ingatlant. Ugye nyilván a tervasztalról való értékesítés is egy létező dolog, de azért jellemzően nem tervasztalról értékesítik az ingatlanoknak a legnagyobb részét. Az új építési piacon 2025-ben rekordév volt, 10.000 ingatlant adtak el Budapesten, 10.000 új lakást. Én azt gondolom, hogy ebben az OSP-nek nagy szerepe volt, és 2026-ra pedig egy kínálat bővülés látunk egyelőre, tehát valóban van egy pozitív lendület. Rövid távon mindenképp, hosszú távon bízunk benne, hogy az felmarad.
Áprilisban országgyűlési választások jönnek Magyarországon. Jelent ez bármilyen lehetőséget vagy kockázatot a csoport tevékenységére nézve, hogy látjátok ezt?
Én azt gondolom, hogy a választásnak közvetlen hatása nem tud lenni a cégcsoport működésére vagy a pénzügyi eredményére. A piacainkra viszont lehet. Tehát az ingatlan és hitelpiac, ugye ezek olyan piacok jelenleg, amik a kormány által támogatott programoktól erősen függnek jelenleg. Tehát az otthonstart programnak a 3%-os hitelszintje, egyéb családi támogatások, ezek mind befolyásolják, és pozitívan, tehát fűtik az ingatlan piacot. A fő kérdés az szerintem az, hogy egyik-másik esetben milyen programok lesznek majd elérhetőek a lakásvásárlók számára, illetve egy másik szelete ennek, hogy a piaci kamatok milyen irányba mennek. Itt talán egyetlen indikáció lehet, ami az euróforint árfolyam mozgásából látható, hogy ugye amikor olyan hírek jelennek meg, hogy esetleg kormányváltásra nagyobb az esély, akkor erősödik a forint. Egy erősebb forint mellett alacsonyabb piaci kamatokat lehet fenntartani. Ez segítheti esetleg hosszú távon, akár még támogatott programok nélkül is az alacsonyabb kamatszinteket. De azt gondolom, hogy nagyban fog attól függni a hatás, hogy tehát milyen konkrét programok lesznek majd elérhetőek a lakásvásárlóknak a választást követő években.
Külföldi piacok közül Olaszország és Lengyelország az, amit külön is kiemeltetek a vezetőségi előrejelzésben. Milyen tendenciákat láttatok az elmúlt időszakban itt, és mire lehet számítani 2026-ban?
Olaszország gyakorlatilag az akvizíció óta, 2022 óta tudatlan lendülettel fejlődik. 2025-ben csak Olaszország annyi EBITDA-t csinált, mint a teljes cégcsoport 2024-ben. Úgyhogy kimondottan elégedettek vagyunk ezzel az akvizícióval, illetve az olasz piaci helyzettel, illetve kilátásokkal. Ugye az olasz piacot az eurókamatok csökkenése hajtotta, ennek még lehetnek kifutásai 2026-ra, de már sokkal mérsékeltebb. Itt leginkább abban látjuk a cégcsoport előtt a növekedési lehetőséget, hogy a hitelközvetítési szektor továbbra is fejlődik, és a szegmensnek a növekedése, ez húzza magával a mi érdekeltségeinket is, illetve tobozáson keresztül, organikus növekedésen keresztül látunk még lehetőségeket a piacon felüli növekedésre is. Emellett Lengyelországban szintén nagyon erős eredmények születtek tavaly. A tisztított core EBITDA az 850 millió forintot tett ki, ez közel duplázás volt az előző évhez képest. Ebből 300 milliót hozott az utolsó negyed év, tehát volt egy éven belüli felfutás, és egy nagyon jó lendületben kezdjük a 2026-os évet. A lengyel piacon egy másfél évvel korábban volt egy hasonló támogatott hitelprogram, aminek itt még 2024-ben szenvedtük a negatív hatásait, tehát a kifutása után ugye volt egy negatív hatása a piacra. Ez most már elmúlt, tehát most már alapvetően a piaci folyamatok, piaci kamatszintek határozzák meg Lengyelországban a hitelezést, és alapvetően egy pozitív, csökkenő kamat környezetben, egy fejlődő piacon tudunk jelen lenni.
Összességében milyen várakozásokat fogalmaztatok meg a 2026-os évre vonatkozóan? Mit tartalmaz konkrét számokat tekintve a vezetőségi előrejelzés?
Azt említettem, hogy erről a szintről, ahol most 2025-ben eljutottunk, még egy ekkora ugrást most nem látunk 2026-ra, ugyanakkor mindenképp növekedésre számítunk, tehát a 7,5 milliárdos tisztított EBITDA-nk után 2026-ban 7,5 és 8,3 milliárd forint közé várjuk a cégcsoportnak az EBITDA-ját az organikus növekedésből. Tehát ebben nincsenek benne olyan potenciális EBITDA hatással járó akvizíciók, amik jelenleg tárgyalás alatt vannak, tehát ezek még ezen felül járulhatnak hozzá a cégcsoporthoz, vagy ugye segíthetik abban a cégcsoportot, hogy esetleg egy mégsem annyira kedvező piaci környezetben a megcélzott sávnak a felső részét érjük el. Ugye ugyanez adózott eredményben a 4,5 milliárdos tisztított adózott eredményről 4,5 és 5 milliárd közé várjuk, tehát akár egy 10%-os növekedés is benne van, így ez szintén organikus folyamatokból, tehát az akvizíciók ezen felül vannak. És ugye zajlik közben az ingatlan portfóliónak az értékesítése, amiből még 1,9 milliárd forintot várunk 2026-ban, és ugye ez a cash flow, ez a cégcsoportnak az amúgy is erős cash flow termelési képességét támogatja még meg annak érdekében, hogy akvizíciókat tudjunk megvalósítani itt Európában.
Beléptetek a spanyolországi ingatlanpiacra is egy akvizícióval. Itt a DH Group jelenleg 34%-os tulajdonrésszel rendelkezik a felvásárolt vállalatban. Mit érdemes tudni erről a piacról? Milyen tapasztalataitok vannak?
Annyiban speciális a spanyol piacon a C-csoportnak a helyzete, illetve a Don Pizónak a helyzete, amiben ugye bevásároltuk magunkat, hogy a Don Pizó nagyjából az ötödik piaci szereplő a spanyol ingatlan piacon, tehát sokkal kevésbé van meghatározó pozícióban, mint mondjuk Lengyelországban, vagy ugye itthon, és egy más stratégiával kell itt nyilván megjelennünk. Itt alapvetően növekedésre fókuszálunk, a hálózat bővítésére fókuszálunk előteljesen, illetve az ingatlan közvetítő tevékenység mellé a hitelközvetítő láb kiépítésére. Emellett a spanyol ingatlan piac, azt gondolom, hogy itt a magyar ingatlan befektetők fejében is egyre többször jön elő, mint potenciális befektetési lehetőség. Ugye azért a spanyol tengerparti ingatlanárak nincsenek magasabban, mint mondjuk a balatoni ingatlanárak, tehát hogy itt valaki diversifikálni akar, ez egy abszolút olyan lehetőség, amit érdemes esetleg megfontolni, és elkezdtünk ilyen együttműködéseket is kialakítani a magyar tevékenység és a spanyol tevékenység között, tehát magyar befektetőnek tudunk segíteni.
Már megszokott a társaság életében, hogy ilyenkor február végén, tehát amikor publikáljátok az előző évi gyors jelentéseteket, akkor közé tesztek egy osztalék javaslatot az elért eredmények alapján. Hogyan néz ki a DH Groupnak az osztalék potenciája?
Igen, ugye a cégcsoportnak van egy stabil osztalék politikája, hogy a megtermelt eredménynek a 47%-át kifizetjük a tőzsdészvényeseknek. Mindig, tehát az IPO óta minden évben tartottuk, vagy ezt meghaladó osztalékot fizettünk. Ugye az idei évben az osztalék politika szerint 2,1 milliárd forint osztalék lenne, amit kifizetnénk. Ugye ezzel szemben az igazgatóság egy kicsit magasabb 2,5 milliárd forintos osztalék javaslatot fogalmazott meg most a negyedéves jelentésben, és ezt fogja a közgyűlés elé terjeszteni majd áprilisban. Ez részvényenként közel 73 forint osztalékot jelent. Ugye ez egy olyan osztalék szint, illetve olyan osztalék politikánk van csoport szinten, ami mi azt gondoljuk, hogy az 5 éves stratégiai tervünk és az abban megfogalmazott akvizíciós célok megvalósítása mellett is tartható a jövőben. Olyan cashflow termelése van a cégcsoportnak, ami ezt abszolút lehetővé teszi. Amit itt még érdemes kiemelni, és talán ezzel kapcsolatban maga a negyedéves jelentés nem is fogalmazott teljesen egyértelműen, és kaptunk kis befektetői visszajelzéseket, amik alapján még tőzsde nyitás előtt egy kiegészítő közzétételt publikáltunk. Tehát ez a 2,5 milliárd forintos osztalék, ez a 2025 novemberben elhatározott osztalék előlegen felüli összeg, tehát a közgyűlés ezt a 2,5 milliárd forintot plusz az osztalék előleg összegét tervezzük, hogy jóvá fogja majd hagyni áprilisban. Tehát ez a 73 forint részvényenként az, amit ténylegesen cashflow-ban két kifizetéssel, egy júniusi és egy decemberi kifizetéssel a cégcsoport kitervez fizetni a részvényeseknek.
Mind az eredményesség, mind pedig a részvényárfolyam rendkívül kedvezően alakult az elmúlt években a DH esetében. A részvények likviditásával kapcsolatban, annak az esetleges javításával kapcsolatban milyen terveitek vannak? Látsz-e esélyt arra, hogy itt is azért egy érdemi előrelépés történik majd?
Erről a tulajdonosokat kellene megkérdezni. Ugye alapvetően, hogy azt látjuk, hogy amikor vannak ilyen jelentősebb közzétételeink, tehát akár negyedéves jelentés, vagy akvizíciós közzétételek, akkor van egy élénkebb kereskedés a részvényben. És ez egy pár napig általában kitart, de összességében nem vagyunk elégedettek azzal a likviditási szinttel, ami jellemzi a DH részvényeket. A hosszú távon mindenképpen cél az, hogy a free float az emelkedjen, tehát a jelenlegi 20-22% közeléből inkább ilyen 50% magasságára. Azt gondolom, hogy az már egy olyan kereskedett részvénycsomagot jelentene, ami lényegesen javítja a likviditást és a likviditási diszkont kiáldozódásához vezethet. Hogy erre a szinte mikor tudunk eljutni, az egy összetettebb kérdés, de mindenképpen a tulajdonosoknak és a menedzsmentnek is a közép-hosszú távú tervei között van.
Várhatóak-e elemzői célár frissítések a publikált információkat követően, illetve bővülhet-e az elemzői lefedettsége a részvényeknek?
Én bízom benne, hogy a közzétett jelentésünk alapján mindenképpen meg fogják fontolni a célárat. Szoktak reagálni a negyedéves jelentésekre. A tőzsdei transzparenciának egy fontos eleme az, hogy a jellemzők kövessék a cégeket, tehát ugye ők azok, akik tényleg minden számot megnéznek és A-tól Z-ig átolvassák a jelentéseket. Tehát ahogy a cég mérete növekszik, és amint ugye tudjuk növelni a befektetői kört is, úgy lehet értelme további elemzőket behozni. Azt gondolom, hogy a Concord és a Wood is nagyon erős intézményi befektetők körében. A Concord talán a retail befektetők előtt jobban ismert, de én azt gondolom, hogy mind a két elemzőház olyan színvonalas elemzéseket készít, amiből akár intézményi befektetők, akár retail befektetők, akár a média képviselői tudnak tájékozódni, és tényleg konklúziókat levonni azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e a DH Groupot megfontolni, mint tőzsdei befektetés.
A jelentős emelkedéssel párhuzamosan változott-e a közkészhányadon belül a tulajdonosi szerkezet, volt esetleg eltolódás intézményi és magánbefektetők között, illetve vannak-e külföldi befektetők a DH tulajdonosai között?
A külföldi befektetőket nagy mértékben korlátoz az, hogy milyen egy cégnek a likviditása. Tehát jelenleg nálunk külföldi befektető nagyobb részvénycsomaggal most egyelőre még nincsen. Ugyanakkor folyamatosan gyakran találkozunk külföldi befektetőkkel, tehát több olyan európai vagy akár tengeren túli befektető van, aki követi a DH-nak a sztoriát, és várja a pillanatot, amikor esetleg tényleg el lehet gondolkodni egy konkrét tranzakción. A tulajdonosi struktúrában az elmúlt években volt egy eltolódás, hogy talán egy kicsit az intézményi befektetők súlya csökkent, és a kis befektetőknek a súlya emelkedett, illetve tavaly az 5 éves stratégiánk közzétételekor volt egy nagyobb változás, egy nagyobb váltás a befektetői körben, tehát hogy azok a befektetők, akik elsősorban az osztalékra fókuszáltak, helyettük véletlenül olyan befektetők lettek DH tulajdonosok, akik inkább a hosszú távú stratégiát látják és hisznek benne. Teljesen normális az, hogy az, aki beszállt pár éve, akár egy 500 forintos árfolyamon profitot realizál, és beszállnak helyette olyanok, akik még innen hisznek további növekedésben. Tehát van egy egészséges mozgás a tulajdonosi struktúránkban, és nagyon bízunk abban, hogy ezt a kört, ezt bővíteni tudjuk, akár azon keresztül, hogy egyre több befektető lát fantáziát a DH-ban, akár azáltal majd egy későbbi tranzakcióval free float-ot tudunk növelni, és olyan befektetőket is be tudunk hozni a cégcsoport tulajdonosai közé, akik a jelenlegi méret, jelenlegi likviditás és free float mellett egyszerűen nem tehetik meg, hogy részvényt vásároljanak.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket az információkat. Schilling Dániel, a DH Group gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen én is.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.